Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Mózes 4. könyvében, a 14. fejezetben, a 10. verstől a 23-ig a következőképpen. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem? Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak. Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttünk, és felhő oszlopban jársz előttünk nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mind eddig. Akkor az Úr ezt mondta. Megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül, az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak a szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáinknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. Ez Isten igéje. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nagyon különös a kapcsolódás ennek a mai vasárnapnak üzenete és a most felolvasott ige között. Az Úr dicsősége áll a középpontban ennek a mai vasárnapnak az üzenetében, és az Úr dicsőségének egy egészen különleges, ítéletes és haragos megjelenését látjuk a mai napra kirendelt ószövetségi igében. Nagyon távolinak, és egyszer s mind mégis nagyon közelinek tűnik a kapcsolódás. Távolinak, mert vízkereszt ünnepe Jézus Krisztus szeretetét, és az ő benne kapott irgalom fényét ragyogtatja föl, és itt pedig az Úr ítéletét látjuk a nép hűtlensége miatt, de mégiscsak közeli, mert az Isten dicsősége, az Isten hatalma. Ítéletet hozhat, világokat emelhet fel, embereket újíthat meg az ő tetszése szerint, akár így, akár úgy. Az ő hatalma, az ő dicsősége, szuverén hatalom és dicsőség. Nem lehet befolyásolni, nem lehet arra hatást gyakorolni. Ő elrendelte az ő igazságát ebben a világban. Ő elrendelte az ő szeretetét ebben a világban, nyilvánosságra hozta, és onnantól kezdve annak mérlegén áll meg. Igazság vagy gazság, szeretet vagy gyűlölet, önzés vagy áldozatkészség, minden, amit mi teszünk. És hogy igazán élesen lássuk a kontúrokat, hogy jól lássuk azt, hogy mi választ el, mitől, micsodát, ezért ragyog az ő dicsősége, az ő igazsága ebben a világban. Különleges pillanata, drámai fordulópontja a választott nép történetének, az a részlet, amit most felolvastam igehirdetési alapigeként. 40 napos kémkedés után visszatérnek az Isten által megígért földről a kémek, közöttük Józsué és Káleb, és elmondják a tapasztaltakat a népnek. Elmondják, hogy csodálatos a föld. Elmondják, hogy valóban tejjel, mézzel folyó Kánoán, amit megígért nekik az Isten. De elmondják azt is, hogy nem lakatlan a terület. Erős nép lakja. Számítani kell arra, hogy nem megy minden simán és gördülékenyen, zökkenőmentesen. És amikor úgy gondolja a nép, hogy a vándorlás során végre elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy megtapasztalhatják a beteljesülést, látják, hogy egy újabb próbatétel előtt állnak. És hihetetlen lázadás tör ki a nép körében. Főként azoknak a vezetésével, akik látták saját szemükkel, hogy mi vár rájuk. Hogy küzdeni kell, hogy harcolni kell, hogy a honfoglalás, az ígéret földjére való bevonulás, az nem egy diadalmenet lesz. És elindul a zúgolódás, elindul a lázadás, vissza akarnak menni Egyiptomba, megvádolják az Istent, Mózest és Áront, hogy csak elveszejteni akarta őket a pusztában. Új vezetőt akarnak választani, egy ellen Mózest, aki visszaviszi őket Egyiptomba, a szolgaság házába, a rabság földjére, ahonnan ígérete szerint az Úr hatalmas jelekkel és csodákkal kivezette őket. Teljesen felfordul a népnek az élete, teljesen felfordul a választott népnek a látása, elvesztik hitüket, kétségbe esnek a próbatétel miatt, ami rájuk vár. Az Úr ítélete, mint ahogyan az aranybórjúnál vagy minden egyes hitszegésnél egyértelmű. És Mózes cselekedete szintúgy, mintha párhuzama lenne, mintha megismétlődése lenne mindazoknak a pillanatoknak, amikor közben járt a népért, közben járt azért, hogy az Úr mégiscsak irgalomra hangolódjon irántuk. Megtörténik most is, Mózes elkezd könyörögni a népért. Elkezd könyörögni az emberekért, és két fronton, tulajdonképpen két helyen nyit támadást, úgymond az Isten döntése és elhatározása ellen. És azt mondja, hogy egyrészt valamiféle politikai irányt kell venni. Nem lehet a népnek és benne az Isten hatalmának a képét egy ilyen nagy pusztulással lerombolni. És arra hivatkozik Mózes, hogy már egyiptomiak elhíresztelték, hogy milyen nagy az Úr. Már valószínűleg a világon tudják, az akkor ismert világban, hogy mit cselekedett velük, és hogyan vezette ki a választott népet. Hogyha most a választott nép elpusztul, hogyha most ők nekik ott kell maradniuk a pusztában, és megsemmisül mindaz, amiért történtek a jelek és csodák, mit fognak mondani az Úrra? Hogy nincs elég hatalma? Hogy nem tud egy népet bevinni a földjére? Hogy nincs elég hatalma megtartani az ígéretét? Vagy nincs elég igazsága, hogy megtartsa az ő szavát? Micsoda botránkozás, micsoda visszalépés? Mózes hihetetlenül taktikusan, kicsit politizálva, kicsit teológiailag ott áll az Isten színe előtt, és ezzel próbálja meg jó indulatra hangolni. De ami még fontosabb, és ami igazán a teli találat, amikor azt mondja Mózes, hogy tulajdonképpen tekints arra, mutasd meg azt, amit szintúgy mondtál. Nem csak a hatalmadat, nem csak a nagyságodat, jeleidet és csodáidat, nem csak a hírnevedet és dicsőségedet ebben a világban, hanem a te ígéretedet, a te önkijelentésedet. Türelmem hosszú, szeretetem nagy, és ezért megbocsátok. És ennek a különös alkudozásnak, ennek a különös párbeszédnek, Isten népe történetének ebben a drámai pillanatában az lesz a következménye, és úgy lép tovább a történet, hiszen itt halljuk, az Isten kimondja az alapvető ítéletet, megbocsátok. És aztán persze sorolja a következményeit, következményeket. Aztán persze jönnek egymás után azok a nehézségek, azok az ítéletes nehézségek, amikkel meg kell küzdeniük, azoknak, akik elérnek a választott nép tagjai közül az ígéret földjére. Innen kezdődik a 40 év. Hiszen azért a 40 napért, amíg kémleltek, mondja Isten, naponta egy évet büntetek rajtatok hitetlenségetek miatt, hogy csak utána érkezzetek az ígéret földjére. És mindaz, aki föllázadt ellenem, mindaz, aki hitetlen volt, egyszer, kétszer, ötször, tízszer, nem láthatja meg azt a földet. És elkezdődik egy hosszú, keserves vezetés, de életük megmarad, de az Isten tenyerén vannak még mindig, és végül is beteljesedik, amit az Isten ígért. Minden ellenkező látszat ellenére, minden ellenerő, minden más körülmény ellenére beteljesedik az ígéret. az Isten szuverén döntését, az Isten akaratát nem lehet megállítani, nem lehet befolyásolni. Az ő dicsőségét nem lehet elhalványítani, elhomályosítani. Hogyha ő azt mondta, hogy nekik adja azt a földet, akkor megkapják. És hogyha a vándorlás évtizedein keresztül, a jelek és csodák kíséretében, ha a népen gyakorolt sokszori irgalom nyomán is, de akkor is, be fog teljesedni az ígéret. És az Isten dicsősége föl fog ragyogni kánaánitáknak és egyiptomiaknak, babilóniaiaknak és föníciaiaknak, hogy megláthatják, Ábrahám népe ott él a földön, amelyre ígéretet kaptak. Az ő honfoglalásuk, az ígéret beteljesedése, az lesz az, ami az Ószövetségben, az Ószövetség népében, az Ószövetség világában megmutatja az Isten dicsőségét. És ez a dicsőség, és ezt olvashatjuk végig a vándorlás során Mózes könyveiben, ez sokszor megjelenik. Ahogyan mondjuk teofánia, Isten megjelenés történeteket olvashatunk, és ez a mai ige is egy ilyen teofániával kezdődött, hiszen így mondta a 10. vers, akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek. Egy teofánia, egy Isten megjelenés történik, az Úr dicsősége sokféle ember által nem látható módon, de mégis elér a végéig, számukra jövő és messzi távol, amíg beteljesedik a honfoglalás, de mégis az ő megjelenése, az ő nyilvánvalóvá létele mutatja az ő hatalmát, az ő erejét, az ő szavának állandóságát, az ő dicsőségét. És hogyha arra a szóra gondolunk, ami ősidők óta, a kezdet-kezdete óta a keresztény világban a vízkereszt ünnepét jelöli, akkor azt lehetne mondani, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség nagy megjelenéseivel, az Isten dicsőséges kinyilatkoztatásaival így fogalmazhatnánk. Az Ószövetségben a teofánia, az Új Szövetségben az epifánia, vízkereszt ünnepe. A megjelenés, a jelenlét, a kinyilatkoztatás ünnepe, epifánia. Ezzel a szóval jelzik ős idők óta, ez jelenti a vízkereszt ünnepét, Isten dicsőségének új szövetségi ragyogása időszakát. Jézus Krisztusban lesz az ítéletes Isten teofániájából a kegyelmes Isten epifániája. És mind a kettő az Isten dicsőségét ragyogtatja, a lényegét, a nagyságát, a hatalmát. Hogy bármi is történik, ő akkor is végigviszi az ő akaratát, az ő igazságát, az ő szeretetteljes kegyelmét. És tulajdonképpen, hogyha ennek a most felolvasott igének, ennek a mostani történetnek a párhuzamában végig gondoljuk azt, hogy Jézus Krisztusban, akár a földi életében, akár a kereszthalálában, akár az utó életében, az ő testében, az egyházban, hogyan nyilvánul meg az Úr dicsősége. Sokszor azt látjuk, hogy összevethetnénk magunkat Izrael népével. Összehasonlíthatnánk magunkat bátran ezzel a pusztában vándorló néppel. Mert nem lehetett látni Jézus Krisztus küldetésében, útjában és az egyházban, Krisztus teste életében sem egyértelműen, hogy ez egy diadalmenet, hogy ez egy csodálatos pompa, ami kifejezi mindig az Isten tökéletességét és valódiságát. Mindig is esendő és törődött és törékeny emberek építették föl a Krisztus testét, az egyházat. Mint ahogy itt is lázongó és hitetlen zsidók azok, akik a pusztában nem látják, nem akarják meglátni az Isten dicsőségét. Pedig az megjelent. Itt egy teofániában a kijelentés sátra fölött, és nekünk pedig az Új Szövetség népének epifániában, a betlehemi csillag fölragyogásában, bölcsek imádatában, és mindazoknak a tanúság tételében, akik tovább mondták és hirdették az örömhírt, Krisztus evangéliumát, ami magában hordozza az Isten hatalmát. Azt a hatalmat, amely talán rejtetten, talán nagyon nagy kereszteket rárakva a népre, de már megjelenik, megbocsát, nem veti el őket, tovább viszi az ő akaratát, és végül elviszi őket az ígéret földjére. És ugyanígy Jézusban sem látható mindig, az ő útjában sem volt látható mindig, hogy ott ragyog az Úr dicsősége. a betlehemi barlang istáló kis csecsemőjében isteni dicsőség hatalma van. Az ő hozzá a népszerűsége miatt tódulók elől elmenekülő, magányos helyre elmenekülő, imádkozó mester képében az Isten dicsősége van. És a golgotai kereszten kigúnyolt, kinevetett, leköpött Isten fia képében és testében az Isten dicsőségét látjuk. Vagy néhány megijedt asszony össze-vissza beszédének, ami üres sírról és különleges találkozásokról szól. Lehet, hogy ugyanúgy nem érezzük. Lehet, hogy a felszínen ugyanúgy nem látjuk, mint ahogyan a választott nép sem látta sokszor élete szenvedésében a pusztában a dicsőséget. Nem tudott az ígéret beteljesülésében bízni. Úgy Jézus életének momentumai sokszor takarták, elrejtették az Isten dicsőségét. És aztán, ha folytatjuk tovább, az Isten népe, az egyház életének számtalan epizódja sok minden másra méltó, csak nem arra, hogy megemlékezzünk róla, mint ami igazán hiteles megnyilvánulása volt az Isten szavának. De mindettől függetlenül, és mind ezektől teljesen elszakadva, és az ő saját szuverén, szeretetteljes akaratát végrehajtva, az Isten mégis viszi végig az ő tervét. Lázadtak Józsué és Kálebon kívül mindenki a kémek közül. Lázadt a nép, de ő akkor is vitte őket tovább. És sokszor ma is elutasítják Jézust, elutasítják az evangéliumot, sok embernek nem kell az a csodálatos, fölszabadító erő, amit megtapasztalhat a bűnbocsánatban, a kegyelemben, az újjászületésben. Sokszor nem kell az embereknek, hogy egy megbízható, egy igazi hatalom részesei legyenek, és annak alárendelve éljenek mindenféle kiszámíthatatlan földi hatalom helyett. Az Istent ez nem tántorítja el. Ő akkor is makacs szeretettel és kitartással hirdeti a világban, hogy az én dicsőségemet ne keressétek másban, az én hatalmamat ne keressétek másban, mint bűn és halál legyőzésében, mint a Krisztus evangéliumában, mint abban a szeretetben, amit ő elétek tett a Golgotán, és abban az örömhírben, ami húsvétkor fölragyogott. Ez az én dicsőségem, ez az én hatalmam. És ez túlél évszázadokat és évezredeket, ez túlél politikai és szellemi fordulatokat, ez túléli az egész világ történelmet, mert nem mi hirdetjük, nem mi tartjuk fönn, nem mi mondjuk, nem mi generáljuk, hanem az Isten az, aki ezzel szüntelenül jelen van a világban, és aki ma is fölragyogtatja a dicsőségét. Jó dolog, hogyha az ember biztonságban tudhatja a napjait, mert olyan kormányzata, olyan hatalma van mondjuk annak az országnak, amelyben él, aminek kiszámíthatóak és egyenesek a lépései, amikből lehet látni, hogy polgárai jólétén fáradozik, amikről lehet látni, hogy megvannak az eredmények, és valóban egy ideális állapot, ahogyan régebben más történelmi időire, még Magyarországnak is mondtuk, boldog békeidők vannak. Milyen jó azokban élni. Milyen jó annak a nyugalmában élni, és tudni a biztos jelent és a biztos jövő gyermekeinknek és unokáinknak. És tudjuk azt, hogy ennek az ellenoldala milyen szörnyű. Milyen rossz a létbizonytalanság, milyen rossz a kiszámíthatatlanság, pedig azt is egy hatalom. Azt is emberek vélt vagy valós dicsősége, emberek gondolata vagy érdeke mozgatja. Milyen jó az, hogyha tudjuk, hogy van egy olyan hatalom ebben a világban. Egy olyan dicsőség, egy olyan szívet, lelket formáló erő, amely tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Amely ugyanaz volt ott a pusztában Mózeséknek, ami ugyanaz volt Jézus kortársainak, és ami ugyanaz nekünk, és ugyanaz lesz az utánunk jövő nemzedéknek is. Mert ez a hatalom mindig azt munkálja, hogy az ember békességét hozza el, hogy az ember rátaláljon önmagára, hogy az ember rátaláljon Istenére, hogy megtalálja a helyét ebben az egész világban, múltban, jelenben és jövőben, és hogy érezze, hogy nem egyedül az üres ég alatt él ebben a világban, hanem ő egy teremtmény, ő egy csodálatos műve valakinek, aki őt nagyon szereti, és ő teljessé akarja tenni. Az Isten dicsősége, az Isten hatalma, szívet, életet formáló ereje semmi mást nem fog, nem akar munkálni ebben a világban. És hogyha keresztel sújt, hogyha fényes napokat hoz ránk, mindig ahogyan ő jónak látja, ahogyan az nekünk igazán szükséges és fontos, el kell fogadnunk azt, és tudnunk kell életünk minden napján, hogy az ő hatalma, az ő dicsősége nem akar mást, csak irgalmat, csak megújulást, csak életet, csak őrá való rátalálást, teljességet, mert végtelenül szeret bennünket. Mert az ő alkotása vagyunk, az övéi vagyunk, és azt akarja, hogy ez mindvégig, mindörökké így legyen. Kedves testvérek, Vízkereszt ünnepe után, első vasárnapon, amikor az Isten dicsőségének egy különös megjelenése, egy ószövetségi teofánia áll előttünk ebben az ítéletes igében, maga az egyházi év, maga a liturgikus év időszaka ott ragyogtatja mellette az új szövetség epifániáját, a kegyelem megnyilvánulását. Ugyanattól a mindenható Istentől jön mind a kettő. Ugyanattól a szuverén, szerető Úrtól, aki bennünket is el akar vezetni az ő országába, az ő teljességébe. És amikor énekeltük véve egymás után fő énekünk a 361-es ének versszakait, szavait, gondolatait, egyre az mozgott bennem tudva az igét, hogy mintha pont ellene mondana annak a lázadásnak, annak az Isten ellen való fordulásnak, mindannak, ami ebben az igében elénk jön. És hogyha most így visszagondolunk ezekre az énekversekre, amikor így énekeljük majd a lejövő énekverset, akkor érezzük meg ezen keresztül is, hogy minden körülmények között, még a kémek ijesztő jelentése miatt is, még szenvedések között is, még hitünk megingása közepette is, csak őhozzá akarjuk tartozni. Törzsének élő ága lenni. Mert így van értelme az életünknek, mert így teljes az élet, mert így vagyunk egy olyan hatalom, egy olyan dicsőség hatalmában és uralmában, ami mindig ugyanazt akarja. Könnyekre örömöt, szomorúságra vidámságot, bűnre kegyelmet, haláldra életet. Ő az, aki megjelent az Ószövetségben, Teofániában, és akinek ünnepe Vízkereszt, ősidők óta epifánia. A kegyelem megjelenése, az élet megjelenése, az egész világnak, és nekünk, itt és most, hogy életünk és békességünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban megmutattad a te életet adó hatalmadat a világban. Add, hogy az legyen a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb öröm, hogyha te erőteredben lehetünk, hogyha téged hallgathatunk, ha hozzád tartozhatunk. Add, hogy ez a múlhatatlan dicsőség legyen a miénk, a világ sok-sok múló fénye és dicsősége között. Add, hogy örömmel szolgáltassuk ki magunkat a te hatalmadnak, a kegyelem és a szeretet hatalmának, hogy formáld szívünket, hogy emeld föl életünket, és hogy adj végezetre üdvösséget Szent Fiadért, a közöttünk megjelent Jézus Krisztusért. Ámen.